Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 370. pünkösdi dicséretünk első versét, Jövel, Szentlélek, Úristen! A gyülekezet foglalja el helyét, és egy másik szép pünkösdi énekünket énekeljük, a 374. dicséret valamennyi versét, a pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Bírák könyvének 6. részében, a 33-tól 40-ig terjedő versekben olvassuk.
A könyvében a 6. rész 33. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Gedeon sereget gyűjt Midján ellen. Midján, Amálék és a keleti törzsek mind egybegyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Asérba, Zebulonba meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta az Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérüre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogyan megígérted. Úgy is lett, amikor másnap korán reggel fölkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta az Istennek, ne haragudj meg reám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most maga a gyapjú fürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És az Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjú fürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Gyertek testvéreim, köszönjük meg Istennek a mai igéjét, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálaadással köszönjük meg neked ezt a mai ünnepet, amikor itt állhatunk előtted, és kérhetjük áldásodat Isten tiszteletünkre, az először úrvacsorával élő konfirmándusainkra, az ő szeretteikre, és az egész ünneplő gyülekezetünkre. Adj nekünk élő igét és engedelmet szívet, hogy most ezen az Isten tiszteleten is rá tudjunk figyelni. Szólíts meg minket, és vezess életünk útján. Bocsáss meg, Uram, ha olyan sokszor mi sem ismerjük fel akaratodat. Bizonytalankodunk, és újból megerősítést kérünk tőled. Ne engedd, hogy a hétköznapok gondjai, bajai, eredményei vagy sikerei távol tartsanak tőled. Tarts szorosan a kezedbe bennünket, és a Szent Lelked erősítsen, és áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Péter apostol első leveléből, a második rész első két verséből hirdetem nektek. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Amen. Isten igéjére készülve a 377. dicséret első versét énekeljük. Szentlélek, védj körül bennünket! Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét közöttetek hirdetni, írva található a felolvasott helyen, a Bírák könyvének 6. részében a 33-tól 40-ig terjedő versekben, és ezt az ige szakaszt kívánom összefoglalni Péter apostol első leveléből, a 2. rész 9. verséből a következőképpen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Kedves testvérek, most konfirmáló fiatalok és felnőttek, hozzátartozók és mindenki, aki csak eljött erre az ünnepi alkalomra, hadd mondjam el, hogy az elmúlt héten, a hét második felében, szerdán, csütörtökön és pénteken Gedeon történetének a legelejét vettük végig ezzel a címmel, Gedeon konfirmációja. Azaz, láttuk, hogy Isten hogyan szólította meg őt, hogyan juttatta el élő hitre, majd hogyan erősítette meg ébredő hitét, hiszen a fiatalokkal megtanultuk, hogy a konfirmáció az egy latin szó és megerősítést jelent, és így fogalmazta meg a konfirmációi olvasókönyvünk, hogy Isten szent lelke erősíti meg ébredő hitünket. Igen, a konfirmáció megerősítést jelent, és Isten is nem csak megszólította Gedeont, hanem meg is erősítette. Végül láthattuk az első teendőt is, amit meg kellett tennie, egy bálvány oltárnak a lerombolását. Most folytatódik ez a történet, mint ahogyan majd a ti történetetek is folytatódni fog. 12 fiatal és 8 felnőtt jelentkezett gyülekezetünkben a konfirmációi előkészítőre. Közülük 6-an vannak, akik most részesülnek a keresztség sákramentumában. Végig jártátok az elmúlt 9 hónap előkészítő alkalmait, volt, aki kevesebbet. Túl vagytok a szombati vizsgán, illetve bizonyságtételen, és itt álltok a fogadalom tétel küszöbén, de a történet majd folytatódik tovább, hiszen ez egy ünnepi istentisztelet, egy ünnepi alkalom. Kaptatok ajándékot, kaptok még ajándékot, emléklapot, kaptok áldást leginkább, talán ez a legfontosabb, de holnap megy tovább az élet. Van olyan iskola, ahol még nem volt meg a tanévzáró, volt olyan is, ahol már megvolt. Folytatódnak a hétköznapok, kell élni tovább az életeteket, úgy, ahogyan eddig is éltétek. A történet a ti életetekben is folytatódni fog, mint ahogyan Gedeon története is folytatódott. De lássuk azt, hogy mi volt a folytatás Gedeon életében. Mert olyan jó lenne, hogyha a ti életetekben is valami hasonló lenne a folytatás. Az első, amit az ige alapján szeretnék elmondani, hogy az elhívás, a hitre jutás sohasem öncélú. Nem úgy van, hogy sok tévút, sok zsákutca után, sok baj és sok küzdelem után az élet céljának és értelmének kitartó keresése végén végre megtalálni az üdvösséget, végre megtalálni Istent, akivel való kapcsolatunk már Ádámban és Évában megszakadt. Nem úgy van, hogy ezzel vége a történetnek, a megtéréssel, az újjászületéssel, vagy akár a konfirmációval vége a történetnek. Általában a romantikus filmek ilyenek, hogy sok nehézség, sok ellenállás, esetleg sok félreértés után a fiú és a lány, a film főszereplői végre egymásra találnak. És nagyon sok olyan romantikus film van, amely éppen az esküvő képeivel zárul. De nem így van a valódi életben, mert az élet megy tovább, és egy jó házasság eltarthat akár 50-60 esztendeig is. Egy-egy ilyen film története csak egy rövid előjáték a lényeghez képest. Az újjászületés, a megtérés, a hitre jutás sem öncélú. Ha egy fiatal esetleg megtér 16-18-20-30 éves korában, vagy ha egy idősebb, akár 40-50-60-70 évesen, még csak ott kezdődik igazán a történet, méghozzá a hitben járásnak a története. Mert az elhívás, a hitre jutás sohasem öncélú, követi az elküldés, az a feladat, amelyet Isten a megtért fiatalra vagy idősebbre rábíz, mint ahogyan a felolvasott textusban is előttünk állt. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, ez az élő hitre jutott ember helyzet leírása, de itt nincs egy pont, hogy ti az Isten választott népe vagytok, pont. Folytatódik a mondat, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát az elhívás, a megtérés, újjászületés sohasem öncélú, követi azt a küldetés, a hitben való járásnak a története. A választott nemzetség, ebben megszólal az elhívás, hogy hirdessétek, ez pedig az elküldés, a küldetés, a feladat. Gedeon történetében is éppen ezt látjuk. Nem öncélúan szólította meg őt az Úr angyala, hanem feladattal, sőt, küzdelemmel bízta meg, ő lett később Izrael népének a bírája, azaz olyan vezetője, aki az ellenség hatalmából megszabadította a népet. Minden küldetéshez tartozik egy külső és egy belső hívás, egy külső és egy belső küldés. Most éppen ezt vegyük szemügyre Gedeon történetéből. Az első tehát a belső elhívás, vagy így is mondhatnám, hogy a belső küldés. A most felolvasott történetben rögtön a 34. vers így kezdődik, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont. Felruházta lelkével Gedeont, olyan képez, mintha Gedeon felvette volna a lelki értelemben vett fegyverzetét, magára öltötte volna azt a ruházatot, amelyben harcra készült, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben, a hadba vonulás legelső tennivalójaként. Felruházta lelkével Gedeont. Isten szent lelke, mint egy ruha. Pál apostolnál is olvassuk az Isten fegyverzetét, hogy hogyan kell felöltözni a lelki küzdelemhez Isten fegyverzetébe. De azért megnéztem más fordításokat is. Károliban például itt szerepel ez a mondat, hogy az Úrnak lelke megszállotta Gedeont. És még több más fordítás is inkább így fordítja. Hát ismerünk megszállott embereket, akár olyan értelemben, hogy valaki a munka megszállottja lett, vagy akár démoni megszállottsággal is küzdhet valaki. De akármilyen értelemben vesszük azt, hogy megszállott ember valaki, az másképpen beszél, másképpen viselkedik, mint korábban. Gedeonnak is más emberré kellett lennie ahhoz, hogy küldetését el tudja végezni. Mit mondott ő saját magáról? Azt mondta, hogy az ő nemzetsége a legszegényebb volt Manasséban, sőt, ő maga is a legkisebb volt családjában. Tehát a legszegényebb nemzetség egyik családjában ő a legkisebb. Mindent elmondhatott volna, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy egy ország élére kerüljek, és mégis egy nép vezetője lett, mert más emberré lett. Isten lelke bátorrá tette őt, hát már amennyire bátorrá, tehetséget adott neki, mindenesetre felhatalmazta arra, hogy Izrael bírája legyen. Kedves testvérek, most hadd mondjam el saját példámat, olyan értelemben, hogy én zárkózott és kevés beszédű ember voltam megtérésem előtt. Jó tanuló voltam gimnazista éveimben, de naponta 4 órát kellett tanulnom ahhoz, hogy jól tudjam visszaadni azt, amit már elsajátítottam. Valószínűleg 2 óra, 2,5 óra alatt már megtanultam az anyagot, de nem volt jó beszédkészségem. És ahhoz, hogy 5-öst kapjak, ahhoz bizony nekem még plusz 1-1,5 órát rá kellett húznom a tanulásban. Aztán az is jellemző volt rám, hogy egy emberrel mindig szívesen elbeszélgettem, de 2-3 ember előtt már zavarban voltam. Az utolsó időkben, amikor még villamosmérnökként dolgoztam, nagyon jól feküdt nekem a munka, mert ott ültem a számítógép előtt, nem kellett senkivel beszélgetni, ott terveztem az áramköröket, jól el voltam vele. De Isten elhívott, és küldetéssel bízott meg, felruházott, hogy így mondjam, és megváltoztatta irányultságomat. És kedves testvérek, megmondom őszintén, hogy most már nem vagyok zavarban, hogyha 2-3 ember előtt kell beszélni. Bár teljesen elképzelhetetlen volt a számomra, hogy felmenjek egy szószékre, és mit fogok én csinálni a szószéken. De ami a legfontosabb, így olvastuk a fordításban, hogy felruházta lelkével Gedeont, egy másik fordítás így mondta, hogy az Úr lelke megszállotta Gedeont, de nagyon-nagyon fontos, hogy se nem felruházta, se nem megszállotta, mert az eredeti héber szövegben így szól ez a mondat, az Úr lelke magára öltötte Gedeont, mint egy ruházatként. Tehát nem a Szentlélek Gedeon ruhája, hanem Gedeon a Szentlélek ruhája. Hogy értsük, miről is van szó, hogy értsük a különbséget. A kertészek a kerti munkához általában felvesznek valamilyen olyan kesztyűt, ami viszonylag vastagabb, hogy a rózsák tüskéi, növények tövisei ne tudják azt átszúrni. A tövisekkel, tüskékkel, indákkal, kacsokkal, a földdel, végül is a kertészek kesztyűvel dolgoznak. De nem a kesztyű metsz, és nem a kesztyű ápolja a növényeket, hanem maga a kertész. A kesztyű csak egy munkaeszköze számára. Így vette igénybe Gedeont Isten szent lelke. Nem úgy volt, hogy Gedeon van belül és a Szentlélek kívül, hanem pont fordítva. A Szentlélek volt belül, és Gedeon pedig kívül. Ezért nevezzük ezt belső elhívásnak, vagy belső küldetésnek. Mert Isten szent lelke Gedeont, mint egy eszközt, nem egy élettelen eszköz, hanem egy élő eszközt, egy vele párbeszédben álló eszköz, de mégis eszközt szerette volna használni abban a munkában, ami Isten terve volt. Nem Gedeon találta ki, hogy én majd megszabadítom a népet. Sőt, láttuk a történet elején, még valamikor szerdán, hogy Gedeon mennyire húzózkodott ettől az ötlettől. Ő nem akart volna népe bírája, népe előjárója lenni. De Isten szent lelke elhatározta, hogy Gedeont mint egy eszközt, mint egy élő eszközt fel fogja használni munkájában, és ezért Gedeont, mondjuk így, mint egy kesztyűt felhúzta Isten a kezére, mint egy öltözetet felöltötte magára, hogy rajta keresztül vele, ő vele mint eszközzel el tudja végezni azt a munkáját, amit el kellett végeznie. Ez tehát Gedeon belső elhívása, belső küldetése, amikor a szívében megérezte, megértette és elfogadta, hogy Isten őt ezzel a küldetéssel bízta meg. De így mondtam, hogy van belső elhívás és külső elhívás, van belső küldetés és külső küldetés. És hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy vajon mi a külső elhívás, akkor az olvasmányból azt hihetnénk, hogy ez a bizonyos gyapjúval kapcsolatos történet. Ugye Gedeon bizonytalan volt, ezért arra kérte Istent, hogy kiteszi a gyapjút, és hogyha reggelre a környezete, a föld, ahová tette a gyapjút, az száraz lesz, és maga a gyapjú lesz nedves, akkor tudni fogja, hogy Isten hívta el őt erre. Aztán, amikor ez megtörtént, megtörtént a csoda, akkor utána Gedeon megint elkezdett okoskodni, hogy jó, jó, ez mind szép, mind jó, de most csináljuk a fordítottját, hogy a környezet legyen nedves, és csak a gyapjú legyen száraz. Vajon ez volt az ő külső elhívása, amikor Isten külső módon is megerősítette azt, hogy őt hívta el népe vezetőjének? Nem, nem. Az ő külső elhívása az volt, hogy szavára engedelmeskedett a nép. Így olvastuk az igében, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, ez a belső küldetés, belső elhívás, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Ásérba, Zebulonba meg Naftáliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ez volt a külső elhívás. Lehetett volna ugyanis az, hogy ő úgymond felismeri belsejében, a lelkében, hogy Isten mire hívta el őt, de az izraeliek nem fogadják el hadvezérének. Az, hogy őt elfogadták, a legszegényebb nemzetség kicsiny családjának legkisebb fiát, ez azt jelenti, hogy a külső elhívás is megtörtént. Kedves testvérek, amikor 11 évvel ezelőtt felismertem, hogy Isten ide akar küldeni engem Újpestre, az belső elhívás volt. De hogyha a gyülekezet presbitériuma egy másik lelkészt hívott volna meg, és ennek nyomán a gyülekezet közgyűlése egy másik lelkészt választott volna meg, akkor nem lett volna sehol a külső elhívás. És akkor el kellett volna gondolkodnom azon, hogy vajon a belső elhívást nem értettem én-e félre. Gedeon esetében azt látjuk, hogy a belső elhívás megtörtént, mert az úrangyala megjelent neki, megszólította őt, aztán megerősítette a hitében, sőt, még az első teendőt is elvégezte, tudnélik, lerombolta apjának a Baál oltárát. De a külső elhívás is rendben volt, hallgattak rá, hadba vonultak Izrael törzsei. a külső és a belső találkozott, ő lett Izrael bírája, sőt, az új szövetség úgy beszél róla, mint a hit egyik hőséről. Hát, kedves testvérek, akkor mi ez az egész gyapjú dolog? Tulajdonképpen Gedeon számára egyáltalán nem volt kérdéses Isten akarata. Hiszen amikor azt mondta, hogy ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted. Tehát nagyon jól tudta, hogy Isten ezt megígérte. És ismerte annyira Istent, hogyha Isten valamit megígér, azt be is tudja teljesíteni. Akkor miért tette ezeket a próbatetteket, miért kérte ezeket a jeleket Istentől? Hiszen nagyon jól tudta, hogy Isten őt elhívta. Ez a gyapjú történet bizony Gedeon gyenge hitének a tanúja, bátortalanságának, gyávaságának a tanúja. Mert igaz ugyan, hogy más emberré lett, mert belülről Isten szent lelke átformálta őt, de mégis újra és újra előtört belőle az óember, a régi ember, a régi énje, és hitetlenkedett. Annak ellenére, hogy Istent egész komolyan megtapasztalta. Hitetlenkedett, és láthatjuk, hogy a hitetlenkedés igazából nem vezet sokra, mert amikor az első jelet kérte, hiába kapta meg, ugyanolyan bizonytalan maradt, mint azelőtt volt. Hiszen az a jel, amit kért, bár nagy jel volt, hajnalban, amikor felkel, az este kitett gyapjú legyen nedves, és a teljes környezete száraz, Isten megtette a csodát, de mégis aztán az a kis kíváncsiság elkezdte őt furkálni, hogy vajon nem természetes módon történt-e mindez. Hiszen, ha mondjuk egy szikla, vagy valamilyen más talaj felszárad is reggelre, a gyapjú, vagy valamilyen vászondarab, vagy valami olyasmi, ami magába tudja jobban szívni a nedvességet, természetes, hogy nedves marad. Nem volt neki elég ez a próbatétel. Újra próbára akarta tenni Istent, és ezért mondta most a fordítottját. Hitetlenkedett, bizony, nagyon súlyosan hitetlenkedett. De lássuk meg Isten gyöngétségét és tanító szeretetét is, hogy nem ledorongolta az ő elhívottját, hanem még teljesítette is a kérését. Teljesítette kérését, amellyel Gedeon bár nagyon jól tudhatta volna, hogy Isten vele van, mégis Isten jelenlétéről még egyszer egy megerősítést kapott. És megerősítést kapott arról is, hogy hatalmat ad neki mindvégig feladata elvégzéséhez. Bár ezt is nagyon jól tudhatta volna enélkül a kitett gyapjú nélkül is, hiszen ha Isten hívja el, Isten nem hagyja őt cserben. Tehát ez Gedeon hitetlenkedése, gyöngesége, bátortalansága volt, gyávasága volt, de mégis Isten nagy-nagy kegyelméből lehajolt hozzá, mint egy értetlen kisgyermekhez, és megbátorította őt. És ezután majd jön az a próbatétel, amit olvassatok el otthon a folytatást, hiszen Gedeon története egy nagyon érdekes történet. Aztán újra megerősítette a harcban, végül óriási győzelmet aratott. Kedves fiatalok, felnőttek, kedves gyülekezet, a konfirmáció azt jelenti megerősítés. Szükség van elhívásra, de szükség van elküldésre is. Én úgy gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik most itt ülnek velem szemben, talán Isten őket nem egy egész nép megmentésére fogja elküldeni, bár ki tudja, ki tudja. De mindenkinek megvan a feladata a maga helyén. És ehhez a feladathoz, amit majd be kell töltenetek, szükségetek van a belső és a külső elhívásra egyaránt. Most, hogy így mondjam, valamiféle külső elhívásra kerül sor, hiszen konfirmálni fogtok, hiszen kimondtok majd egy igent. Lehet, hogy itt most a sorrend fordított lesz, de legyen meg, érkezzen meg majd a belső elhívás is, különben az egész hiába való. Így adjon nektek Isten külső és belső elhívást, külső és belső küldetést, és adja meg, hogy felismerjétek, hogy mi dolgotok van ezen a világon. Amen. Isten igére válaszként a 393. dicséret első versét énekeljük, ne csüggedj el, kicsiny sereg. Urunk Istenünk, hadd adjunk neked hálát ezért a fiatalokért, ezekért a fiatalokért és felnőttekért, akik elszánták magukat a keresztségre, a konfirmációra. Köszönjük neked, Urunk, hogy ismét összegyűjtöttél egy ilyen népet, de hadd kérjünk téged arra, hogy tedd őket valóban választott nemzetségé, királyi papsággá, a te népeddé, hogy ne csak külső elhívásuk, külső megerősítésük legyen, hanem belső is, amely tőled, a te szent lelkedtől származik. Kérünk, hogy így erősíts meg őket igazán, hiszen mi csak emberi értelemben tudunk konfirmálni, igazán konfirmálni ezeket a fiatalokat, egyedül te tudod. Kérünk, Urunk, hogy mi, akik most itt vagyunk ebben a templomban, valamennyien a te kegyelmedből vegyünk kegyelmet kegyelemre, a te szeretetedből vegyünk szeretetet szeretetre, a te végtelen irgalmadból értsük meg, hogy te vagy a bűnbocsánatnak és az örök életnek a forrása. Így köszönjük meg, Urunk, hogy egyszülött fiadat elküldted ebbe a világba, hogy meghaljon értünk a kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy ezért lehet egyáltalán kereszténység, és ezért lehet egyáltalán célja és értelme az életünknek, mert te célt és értelmet adtál egyszülött fiatban. Köszönjük az ő kereszthalálát és feltámadását. Köszönjük, hogy ezáltal van lehetőség az újjászületésre és megtérésre, és köszönjük, Urunk, mindazokat, akik már ezen a kapun beléptek a te kegyelmedből, és kérünk azokért, akik még a kapu előtt áldogálnak, és döntésre készülnek, vagy döntést fontolgatnak, hogy vajon belépjenek-e ezen a kapun. És kérünk, Urunk, hogy akik már a te gyermekeid vagyunk, hadd járjunk hűségesen veled, hadd várjuk tőled mindig az indítatást, a küldetést, hadd értsük meg, hogy mi dolgunk ezen a világon, hogy miért élünk ezen a világon, hogy hogyan tegyünk bizonyságot arról a kegyelemről, amellyel te a sötétségből, a te csodálatos világosságodra hívtál el bennünket. Kérünk, hogy erősíts meg egyenként, egyénileg és gyülekezetileg egyaránt. Kérünk, hogy te munkálkodj gyülekezetünkben, te munkálkodj hazánkban, hogy minél többen forduljanak feléd, és te munkálkodj a világban addig is, amíg majd visszajössz ítélni élőket és holtakat. Kérünk, Urunk, hogy a te kegyelmedet tapasztaljuk meg most ezen a mai napon is, és aztán minden napon, amíg tart a ma. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Amen. Kedves testvérek, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének ünnepi eseményét, a konfirmációt. A mögöcsen 8 felnőtt és 12 fiatal készült erre az alkalomra, közülük 6-an név szerint Bohanek Katalin, Borsik Edina, Mátyás Bence, Neumann Viktória, Siklósi Diana és Simai Sándor most részesülnek a keresztség sákramentumában. A többiek Burgya Ilona, Csiki Árpád, György Ágnes Fanni, Herceg László, Kovács Zsolt, Molnár Ákos, Molnár Enikő, Molnár Ivett, Nemes Netti, Pályi Ágnes, Pongor Anna, Tóhelyi Tímea, Vajda Réka és Várkonyi Lídia gyermekként voltak megkeresztelve. Mivel tehát most keresztelésre is sor kerül, kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. És hallgassa meg először is, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Mindez megírva található Máté evangéliumának 28. részében, a 18. és azt követő versekben a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban hadd könyörögjünk azokért, a fiatalokért és felnőttekért, akik most részesednek a keresztségben. Hadd könyörögjünk a konfirmandusokért és mindannyiunkért. Urunk, a te kegyelmedről ne csak beszéljünk, hanem azt át is éljük. Hogy ne csak szó legyen róla, mint valami távoli dologról, hanem személyes tapasztalat hadd lehessen. Urunk, a keresztség a te akaratodnak történő engedelmeskedés, valaminek a jele, a jegye, úgy, ahogyan a konfirmandusok is tanulták, hogy látható szent jegyek és pecsétek, Urunk, de arra kérünk, hogy legyen az ő számukra is meg az a háttér dolog, maga az élő hit, a megtérés, az újjászületés, aminek a jegye a keresztség, és aminek a megerősítése a konfirmáció. Így kérünk fiatalokért és felnőttekért, te munkálkodj a szívükben egyen-egyenként, és kérünk magunkért is ugyanígy. Amen. Először most hozzátok fordulok, Diana, Katalin, Edina, Viktória, Bence és Sándor. Készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a keresztségben részesedve református egyházunk tagjaivá, és Jézus Krisztus reménybeli követőivé lenni? Ha igen, felejétek, kész vagyok. Most a többiekhez fordulok. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben szüleitek és keresztszüleitek által vállalt kötelezettséget a keresztény hit megvallása által magatokra veszitek, ha igen felejétek, kijelentem. Mondjátok el tehát az gyülekezet tagjaival együtt az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Ámen. Most pedig tegyetek bizonyságot Isten kegyelméről, azzal a bizonyossággal és reménységgel, hogy újjászületésetek alkalmával magatok is megtapasztaltátok, vagy majd megtapasztaljátok azt, felelvén a Heidelbergi KT első kérdésére, micsoda tennéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református egyházunknak holtig hűséges, engedelmes, bizonyságtevő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik most fogadást tettetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosokká, övé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Ámen. Most pedig a gyülekezet foglalja el helyét. Nem. Ti pedig, a konfirmandusok nem. Bocsánat, hivatalosan még nem vagytok a gyülekezet része. Járuljatok ide egyenként alázatos szívvel és szép rendben, hogy egyházunk gyakorlata szerint Isten igéjével kérjek áldást rátok, kezdve Diánával, Katalinnal, Edinával, Viktóriával, Bencével és Sándorral, hogy ők előbb még részesedhessenek a Szent Keresség sákramentumában is. Keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Amen. Katalin, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Amen. Viktória, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. Amen. Bence, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten mondja, add nekem a szívedet, fiam, és tarts szemed előtt utaimat. Amen. Sándor, keresztellek én téged a Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ki a szőlővesző, aki én bennem marad és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amen. Azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Amen. Vezess hűségesen és taníts engedben, te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Amen. Az ezüsthöz tégedjel az olvasztó, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. Amen. Boldog az, aki Isten országának vendége. Amen. Szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Amen. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a maga eszére támaszkodj. Amen. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe. Amen. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelme. Amen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Amen. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarat. Bátorítottál lelkembe, erőt öntöttél. Amen. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Amen. Jézus Krisztus mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen.
Én pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és Anyaszent Egyházunknak elhívott szolgája, református egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az úri szent vacsora hittel történő vételére. A nagy kegyelmű Úristen pedig cselekedje veletek, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Most pedig főgondnok úrnak adom át a szót, és utána kézfogással fogadunk be benneteket.
Kedves gyülekezet, kedves konfirmandusok, nagyon boldog vagyok, hogy köszönthetem a most konfirmált testvéreinket. Minden évben igen nagy öröm ez, amikor gyülekezetünk nem csak létszámban, hanem lelkekben is szaporodik, és az a meggyőződésem, hogy ez az idei konfirmáció is ilyen, amikor valóban Istent kívánó lelkek jöttek a körünkbe, és ővelük gazdagodik a gyülekezetünk. Ilyenkor mindig eszembe jut az ifjúságom, amikor én konfirmáltam, és azért vagyok hálás az Istennek, mert ő azóta is munkálkodik a gyülekezetekben, a mi gyülekezetünkben is, és így tette lehetővé, hogy mai nap is eljöhetett, és ez a konfirmáció megtörténhetett. Mint az eddigiek során is elmondta nagytiszteltő úr, felnőttek és ifjak is részesül, illetve konfirmálnak. Van, aki gyerekkorában részesült a keresztségben, van olyan is, aki most felnőttként. Ez nekem különösen nagy értéket jelent, amikor valaki már tudatosan saját maga választja az Isten útját, nem csak a szüleinek az ígérete, az, aminek alapján elindul. A konfirmációs vizsgán a felnőtt konfirmandusok mind elmondták, a felnőtt testvéreink elmondták, mind indította őket arra, hogy megkeresztelkedjenek és konfirmáljanak. Boldog vagyok, hogy a Szentlélek munkálkodott az életükben, és minden embert egyéniségének megfelelő módon keresett meg, mindenkiben más módon munkálkodott. Az Úr valóban csodásan működött az életükben, legyen érte áldott az ő neve. Ő végezte el bennük azt, hogy szándékuk komoly, megfontolt legyen. Akit az Isten kiválaszt, annak megadja a lehetőséget, alkalmat, hogy őt megtalálja, és közösségre is találjon. És most nem a gyülekezethez, hanem csak a konfirmált testvéreinkhez szólok. Áldja meg Isten elhatározásotokat, hogy megerősítettétek szándékotokat, hogy Istennek tetsző életet akartok élni. Kerestétek, és remélem megtaláltátok a Messiást, Jézus Krisztust. Testvéri szeretettel köszöntelek bennetek ebből az alkalomból, hogy mától kezdve gyülekezetünk felnőtt tagjai vagytok, és ennek megpecsétléseként ma részesültök először az úrvacsola áldásában. A köszöntést szeretném nyomatékossá tenni a 65. Zsoltár 2-tól 5. terjedő verseivel. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. És különösen az 5. verset szeretném kiemelni. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Azt kívánom, hogy teljesítsétek az Istennek tett fogadalmat. Örömben és bánatban, bizalommal forduljatok az ima meghallgató, bűnbocsátó Isten felé, és azt a boldogságot kívánom nektek, amit egyedül az élő Isten tud megadni az ő választottainak, az őt szeretőknek. Az Úr legyen őriző pásztorotok egész életetekben. Amen.